Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 67. zsoltárunkat énekeljük el. A 67. zsoltár így kezdődik. Úristen, áldj meg jóvoltodból, és kegyesen fordulj hozzánk. Kérjük tovább Istenünket a 298. ének első, második, ötödik és hatodik verszakainak eléneklésével. Ezt az éneket tanították az Isten tisztelet előtt a fiatalok.
Thank you.
Ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliuma 21. fejezetéből, a 21. fejezet 25-től 36. verszakig terjedő szakaszában. Tehát Lukács evangéliuma 21. fejezetének 25-től 36. terjedő verszakokat olvasom. Az ember fia eljövetele. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartó erői megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom néktek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól. És hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, bocsásd meg nekünk, hogy csak akkor borulunk előtted térdre, mikor már baj van. Bocsásd meg nekünk, atyánk, hogy a mi imádságunk csupa kérésből áll. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy ne tartsuk magunkat olyan hibátlannak, vagy olyan elesettnek, de inkább hadd lehessünk elesettek előtted, mint hibátlanok. Köszönjük neked, drága mennyei atyánk, hogy szeretettel vonsz magadhoz, nem vetsz el bennünket. Alkalomról alkalomra közösségre akarsz lépni velünk. Irgalmas Urunk, mi is ezt szeretnénk, mi is közösségre szeretnénk lépni veled. Így jövünk most is eléd, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét, áld meg az ige hallgatóit. Urunk, engedni akarunk a hívásnak, a te hívásodnak, szólíts meg bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ige hirdetése készülve, helyünket elfoglalva, a 474. dicséretet énekeljük el. A 474. dicséretünk így kezdődik: Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni.
Thank you. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéje, amelynek alapján előttetek szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni. Az előbb olvasott ige szakasz mellett hangzik hozzánk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből, a 15. fejezet 58. verséből. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Eddig Isten írott igéje. Péntek este gyülekezetünk fiataljaival meghallgattunk egy előadást, melynek ez volt a címe: Székelyföld, három szék múltja és jövője. Kisgyöld Zoltán Erdély legnagyobb példányszámú napilapjának, a három széknek az egyik munkatársa volt az, aki ebben a témában kalauzolt bennünket nagyon színesen, nem egyszer székely szavakkal, kifejezésekkel, és olykor még poénokkal is tűzdelve az előadását. De amiért most emlegetem őt, az nem is ez igazából, hanem az, hogy mindabból, amit elmondott, és ahogyan elmondta, kiderült az, hogy rájuk, rá is, meg akikről mesélt is, jellemző még valami, ami belőlünk anyországi magyarokból, mintha már egyre jobban hiányozna. Ez pedig a lelkesedni tudás, a lelkesedés. Ahogyan beszélt az eredményeikről, a múlt kincseivel, azoknak megőrzésével kapcsolatban, az értékek ápolásával, egyáltalán megmaradásukkal, a magyarság megmaradásával kapcsolatban, azt átjárta ez a lelkesedés, és ez volt igazából az, ami engem elgondolkoztatott. Pál apostol ezt írta, ahogyan hallottuk is most az előbb a korintusiaknak első levele 15. részének végén. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. És a kérdés, ami megfogalmazódott bennem, ez volt, vajon jellemző ez ránk? Ez jellemző ránk? Keresztényekre. Nem hiányzik belőlünk éppen a buzgóság, a lelkesedés? De hát mi is kell ahhoz, hogy jó kedvel tudjuk végezni, és kitartóan a munkáinkat? Nyilván több mindent fel lehetne sorolni válaszként. Például, hogy egészségesek legyünk. Hiszen, hogyha bármelyik testrészünk fáj, vagy hogyha a betegségtől gyengék vagyunk, akkor nem tudunk már úgy a feladatunkra figyelni, nem tudjuk a figyelmünket úgy összpontosítani, vagyis kevésbé tudunk talán jó teljesítményt elérni. Ennél is jóval fontosabb azonban az, hogy értelmes célt lássunk magunk előtt. Hogy mit is szeretnék elérni, hová szeretnék eljutni? Miért is végzem azt a munkát, hogy lássam az értelmét a fáradozásomnak? Ezzel kapcsolatban eszembe jutott mindaz, amit a sorkatonai szolgálatukat letöltött férfiaktól ezzel az időszakkal kapcsolatban már többször is hallottam, hogy milyen érzések, milyen gondolatok és indulatok kavarogtak bennük akkor, amikor talán már 5-5-szörre vagy 6-5-szörre kellett felmosni azt a folyosót, vagy azt a mellékhelyiséget, vagy ehhez hasonló, roppant értelmes munkát kellett nekik elvégezniük. Nos, Pál apostol az előbb idézett helyen így folytatja levelét, hallottuk is, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Mostani igény tehát ebben akar megerősíteni bennünket, hogy tudjuk, hogy egészen biztosak legyünk ebben. Fáradozásunk nem hiába való az Úrban. Miért lehetünk ebben ennyire biztosak? Válaszul Lukács evangéliumából, tehát az először olvasott ige szakaszból szeretnék idézni, először néhány szót, utána pedig egy mondatot. A néhány szó így hangzik, közeledik a megváltásotok. A mondat pedig eképpen, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Miről is van itt szó? Két nagy ünnep között vagyunk most. Karácsonykor örültünk annak, hogy Jézus Krisztus megszületett, hogy eljött erre a földre, azon az ünnepen tehát az ő első eljövetele az, amely különösképpen is a figyelmünk középpontjában áll. Ha olvassuk az evangéliumokat, azoknak az elejét, akkor láthatjuk azt is, hogy Jézus Krisztus útkészítője, keresztelő János, többek között ezt hirdette, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Igen, Jézus Krisztussal az Isten országa érkezett közénk. Az volt Jézus Krisztus első eljövetelének a célja, hogy mi emberek Isten ellenségeiből, Isten gyermekeivé lehessünk. Hogy azok, akik Istennek hátat fordítva éltünk, azok beléphessünk Isten országába. Azaz, Jézus Krisztus azért jött el, először azért jött el, hogy engesztelő halálával állampolgárságot szerezzen számunkra ebbe a csodálatos országba. Ezért olyan fényes ünnep számunkra, nagy péntek, minden szomorúságával együtt, s húsvét. Jézus Krisztus kereszthalála előtt azonban megígérte, ahogyan olvastuk, hogy még egyszer eljön majd, de akkor már nagy hatalommal és dicsőséggel, nem úgy, mint amikor Betlehembe érkezett, istállóba áll, hanem dicsőséggel. Eljön, hogy ítéletet tartson. És akkor, amikor újra eljön, akkor véget vet minden nélkülözésnek, minden szenvedésnek, gonoszságnak. Magához veszi az övéit, a benne bízókat. Akkor leleplez minden hazugságot, és felragyogtatja az ő csodálatos igazságát. Jézus Krisztusnak a földön való első megjelenésével elindult egy hazió, a megváltás folyamata. És ezt az akciót Isten tovább folytatja, és diadalra viszi a teljes kibontakozásig. Erről szól az evangélium, erről tesz bizonyságot Isten igéje. És mi ennek a tovább folytatásnak az időszakában élünk most. De így, hogy tudhatjuk, és biztosak lehetünk abban, hogy teljes diadalra viszi Isten ezt a csodálatos művet, az ő munkáját. Nos, nem szíved dobogtató az, hogy ebbe az isteni munkába. Ebbe az Úr a benne bízókat belevonja. Nem csak úgy, hogy bennük munkálkodik, hanem úgy is, hogy munkatársai lehetnek neki. Nem lehetne, és nem kellene hát sokkal buzgóbban, sokkal lelkesebben figyelnünk erre az Úrra, kérdeznünk őt, keresnünk az ő akaratát, s megcselekednünk. Arra az Úrra, aki mindent kézben tart, s biztos cél felé vezet. De hát mi is a hívők feladata ebben az időszakban? Egyrészt az, hogy megismertessük az Úr Jézus Krisztust, ezt a Jézust, aki eljön újra a világgal, azokkal az emberekkel, akik még nélküle élnek. Nyilván ehhez nekünk magunknak is meg kell őt ismernünk, egyre jobban meg kell ismernünk. Ijesztő, amilyen sok torz elképzelés él még keresztény emberekben is, Jézus Krisztus személyét illetően, de egyáltalán Istenről is, hogy mi mindent gondolnak. Milyennek látja Istent az, aki például azt kéri a gyülekezeti alkalmakra, az istentiszteletre járótól, hogy imádkozzon helyettem is ott a templomban. És amikor a beszélgetőtárs azt mondja, hogy érte nagyon szívesen imádkozik, de milyen jó lenne, hogyha ő is odafordulna az Úrhoz, ő is beszélne az Úr Jézus Krisztushoz. Akkor ezt válaszolja az illető. Szoktam én igazából esténként beszélni hozzá. Elmondom neki, hogy milyen sok baj és nyomorúság van. Tehát szegény, olyan sokan vagyunk itt ezen a földön. Milyennek látja Istent? Kinek látja Istent? Az, aki így gondolkozik. Teljhatalmú Úrnak látjuk mi valóban őt. Törekszünk-e arra, hogy Jézust megismerjük? Feladatunknak tartjuk-e igazán azt, hogy minél többekkel megismertessük őt, úgy is, hogy tudunk róla hitelesen beszélni, és úgy is, hogy szavak nélkül is reálmutat az életünk. Gondolunk-e Isten előtti csendességeinkben arra, hogy vajon a gyülekezet, mint közösség, mit tehetne még azokért, akik nem jönnek el ide, akik nem lépnek be ide a templomba, vajon mit tehetnénk még értük, hogy ők is hallhassák az evangéliumot, és hajlandók vagyunk egyáltalán cselekedni valamit értük. A hívők feladata másrészt ebben az időszakban, amikor várjuk az Úr Jézus Krisztust, hogy eljön újra, az a szolgálat. A szolgálat abban a formában, ahogyan arról Jézus Krisztus az egyik példázatában beszél, és ez pedig a jó sávpáról, a hűsávpáról szóló példázat, ahol arról olvashatunk, hogy a gazda elmegy otthonról, a szolgákra rábízza a feladatokat, és egyet pedig megbíz azzal, hogy adja ki a háznépnek, az ott lévőknek az ennivalót a szükséges időben. Minden a gazdái. Lehet, hogy még ez a sáfár is a gazdái, hiszen sokszor rabszolgákat bíztak meg ilyesmivel. A gazdái az is, amivel gazdálkodni lehet és kell. A gazdái a háznép, a gazda adott utasítást, és ezek az utasítások mindenre vonatkoznak, arra, hogy mikor, kinek, miből, mennyit kell adni, a szolga feladata pedig az, hogy megcselekedje mindezt. És azzal az örömmel és bizonyossággal teheti meg, hogy az ő ura bármikor visszajöhet. És akkor majd el kell számolnia. De milyen jó lesz, hogy el tud majd számolni, mert azzal töltötte el ezt az időt, amíg az ő ura nem volt otthon, amit rábízott a gazda. Így lehet, és milyen jó, hogyha így tudjuk végezni a mi mindennapi munkáinkat, a munkahelyünkön is, vagy otthon a házi munkát is. Mennyivel másképpen tehetjük mindezt, még azokat a kötelességeinket is, amelyeket talán nagyon nem szeretünk. Így lehet felelősséget hordozni azokért, akiket a mi Urunk ránk bízott, a családunkért, a munkatársunkért, egymásért itt, a gyülekezetben is. Így lehet segíteni mindeközben azoknak, akik bajba jutottak, akik segítségre szorulnak. Méghozzá úgy, hogy mit sem várva érte, mert mi majd a gazdától kapunk jutalmat. Egészen másképpen töltheti az életét az, bármilyen körülmények között is kell, hogy legyen, aki ezzel a szemlélettel él. Ez azonban egyáltalán nem könnyű, sőt, azt tapasztaljuk, hogy egyre nehezebb lesz így élni. Jézus Krisztus is ind bennünket. Lukács evangéliumában olvastuk, tehát a második igeszakaszunkban, vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Mennyire ismer bennünket az Úr Jézus? Hiszen hányan vannak ma is, akik csak a mának élnek, egyáltalán nem gondolnak a jövőre. Olykor úgy tűnik, mintha nem is létezne számuk. Ma érezd jól magad, mert ez biztos már, mint hogy a ma az biztos, a holnap az bizonytalan, gondolják ők. Az a fontos, hogy te magadat érezd jól, a többi az nem érdekes. És ez a jó érzés kizárólag csak a testre vonatkozik. Csak magára, csak a mára, csak a testiekre gondol az ilyen ember. Ez a gondolkozásmód pedig mérhetetlen önzéshez és felelőtlenséghez vezet. Mert aki csak ezekre gondol, annak nem fontos a másik ember. Nem fontos a másiknak a gondja, baja, szüksége. Észre sem veszi. Az ilyen emberek nem tudnak várni sem. Nem tudnak áldozatot hozni sem. Mert nem hajlandók ma lemondani a holnapért. Mert hát, ha nem is lesz holnap, vagy egyáltalán nem számít, nem is gondolnak erre. Viszont pontosan a maguk kényelme és élvezetei érdekében sok olyasmit tesznek, ami kártékonyan befolyásolja a jövőt. A saját jövőjüket is, és a környezetükét is. De hát kit érdekel ez? Ők nem gondolnak a jövőre. Jézus Krisztus azonban bennünket, keresztényeket figyelmeztet, hogy őrizkedjünk ettől a gondolkozásmódtól. Abban is milyen jól ismer bennünket az Úr Jézus Krisztus, hogy a megélhetés gondjaitól is elnehezedhet a szívünk. Hányszor hallom, nincs időm Isten tiszteletre menni, gyülekezeti alkalmakra. Dolgozni kell hétköznap, szombaton, sokszor vasárnap is. Hányszor mondjuk, ez a szörnyű mókuskerék, nem lehet kiszállni belőle. és nem kevesen vannak, ugyanakkor láthatjuk, akik egyenesen a kórházba repülnek belőle, és még jó, ha csak oda. Nem lenne ez másképp? És nem lehetne másképp? Hogyha valóban azzal a szemlélettel végeznénk a mindennapi munkánkat is, amelyre az előbb emlegetett hűsáfár példázata tanít, hogyha jobban figyelnénk az Úr Jézus Krisztusra, hogyha jobban mernénk bízni benne. Jézus Krisztus figyelmeztet. Olvastuk ezt is. Legyetek éberek, és könyörögjetek. Hogyan végezzük a mi feladatainkat, munkáinkat? Íme így. Kapcsolódjon össze a kettő. Imádkozással kezdjük a napunkat, és aztán, ha megértettük az Úr akaratát, cselekedjük, de közben is szabad az Úrra gondolni és vele beszélgetni, és imádkozással zárni a napot. Áldott az az ember, aki így tud cselekedni. Jézus Krisztus, az emberfia, ezt olvastuk, eljön újra. Milyen csodálatos az, és hadd fejezzem be ezzel a gondolattal, hogy Jézus Krisztus értünk jött el, akkor is, amikor először idejött a földre. A szeretet volt az, ami elhozta őt ide. És most, amikor sokszor úgy tűnik nekünk, hogy késik az Úr az ígérettel, mikor jön már el, akkor is igazából erre kellene és lehetne gondolnunk, hogy értünk vár az Úr még. Azért, hogy akik még nem az ő útján járnak, ráléphessenek erre az útra. És értünk, jön el majd az Úr Jézus Krisztus újra. Jézus Krisztus ott a Golgotai kereszten már döntött mellettünk. Most arra hív bennünket, hogy mi is döntsünk igazán mellette. És azt az időt, amit ad nekünk itt ezen a földön, azt valóban azzal töltsük, amire ő akar bízni bennünket. És így várjuk őt. Legyünk éberek, vigyázzunk, és könyörögjünk szüntelen. Amen.479. dicséretünket keressük meg, és ennek a negyedik verszakát énekeljük, kérjük imádságként. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts. Csak megnyitnánk a szívünket, Urunk, egészen előtted, hogy átjárhassa ez a végtelen szeretet, a te szereteted. Bárcsak rá tudnánk igazán csodálkozni arra, hogy te milyen kegyelmes vagy hozzánk, hogy te mit cselekedtél értünk, hogy mindent értünk cselekedtél. Értünk jöttél el, Úr Jézus Krisztus, ide erre a földre, vállaltad az emberlétet, megüresítetted magad. Lejöttél onnan az atyától, ide a földre, a nyomorúságok, a szenvedések közé, magadra vetted emberi testünket. Te tudod, Urunk, nagyon jól, hogy mit jelent embernek lenni. Köszönjük, hogy mindezt értünk vállaltad. Köszönjük, hogy értünk vállaltad a golgotai kereszthalált. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ezáltal a gyermekeid lehetünk, Istenünk. Köszönjük, hogy megnyílt a te országod így előttünk, hogy polgárai lehetünk ennek az országnak. Köszönjük, hogy már most itt a földön ez ország erőit megtapasztalhatjuk, és élhetünk ez erőkkel és erőkből. Köszönjük neked, Urunk, hogy az életünk így egészen megújulhat, megváltozhat. Köszönjük, hogy ez valóság, de bárcsak a mi életünkben is egyre jobban valóság lenne. És köszönjük neked, hogy mi reménységgel élhetünk itt, még akkor is, hogyha körülöttünk a világ eseményei és minden úgy elcsüggeszhetnek bennünket, úgy megterhelnek bennünket. Mégis reménység lehet a szívünkben, mert tudhatjuk azt, hogy amit te elkezdtél munkát, az bevégzed. Te viszed mindazt, amit elkezdtél egészen a célig. És köszönjük, Urunk, hogy ezt is értünk cselekszed. Köszönjük neked, hogy azok, akik bíznak benned, akik az életüket átadják neked, azok egykor majd úgy állhatnak ott előtted, hogy nem kell, hogy rettegés töltse be a szívüket. Köszönjük, hogy erre hívsz bennünket, de a figyelmeztetést is köszönjük. Azt is, hogy most kell döntenünk, mert ha most, amíg itt élünk ezen a földön, nem fogadjuk el a kegyelmet, nem fogadjuk el Jézus Krisztus áldozatát, magunkra nézve, nem nyújtjuk ki a kezünket feléd, akkor mindez nem lesz a miénk, és akkor majd félhetünk, mikor meg kell állnunk ott előtted az ítélet napján. Köszönjük, Urunk, azonban azt, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Segíts, hogy így tudjuk kitárni a szívünket előtted, és befogadni Jézus Krisztust, hogy bennünk élhessen, s bennünk s általunk munkálkodhasson lelke által. Urunk, úgy imádkozunk azért, hogy segíts ebben, hogy ez a reménység, ez betölthesse egészen a szívünket, hogy ne úgy járjunk, keljünk itt az emberek között, mint ahogyan a többiek járnak, kelnek, hogy kétségbeesve, elcsükkedve nem látnak maguk előtt jövőt, nem látnak célt, igazi célt, vagy sokszor nem is törődnek ezzel. Köszönjük, Urunk, hogy te arra hívsz, hogy legyünk a te céltudatos követőid, és köszönjük, hogy mindegyikünket hívsz, és köszönjük, hogy ez lehetséges. Urunk, légy velünk, kérünk, hogy hadd tudjunk így fáradozni, így végezni a mi mindennapi munkáinkat, hogy rád figyelünk, hogy te lehetsz valóban a gazda, hogy az időnket, az erőnket, mindenünket, amink van, azt a te rendelkezésedre bocsátjuk, hiszen igazából tőled kaptuk. Urunk, bocsásd meg, hogy mégis sokszor magunknak akarjuk megtartani, és magunk akarunk rendelkezni azokkal. Segíts, hogy változtatni tudjunk. Segíts, hogy valóban a te dicsőségedre élhessünk. s így tudjunk várni téged, Úr Jézus Krisztus, betöltve a mi küldetésünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegjeinkért, könyörgünk hozzád a különböző bajokkal küzdködőkért, azokért, akik elcsüggettek, akik terhek alatt roskadoznak, hadd tudjanak rád tekinteni. Visszük eléd imádságunkban a megszomorodott szívűeket. Kérünk, hogy te vigasztald meg őket. Urunk, imádkozunk egyházunkért, népünkért, vezetőinkért. Imádkozunk azért, hogy mind többen megtalálhassák a te utadat, s hogy mi magunk pedig készen álljunk segíteni ebben őket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken 4:30 órai kezdettel konfirmáció is előkészítő lesz, 6 órától ifjúsági bibliaórák, este 8-tól pedig bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órakor istentisztelet lesz, erre is szeretettel várunk mindenkit, ezzel egy időben pedig lent a gyermekek számára gyermekbibliaórát tartunk. Vasárnap délután, ahogyan hirdettem azt már eddig is, 3 órai kezdettel szeretett vendégséget is tartunk. Erre a szeretett vendégségre érkeznek hozzánk a vasárnapi iskolai szövetségtől előadók, illetve munkatársak, akik beszámolnak ennek a szövetségnek a munkájáról. Ahogyan jeleztem is már azt, ők gyermekek között hirdetik az evangéliumot, tehát viszik országszerte különböző alkalmak, programok keretében az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Őket várjuk tehát, ők szolgálnak közöttünk ezen a szeretett vendégségen. Gondoljunk erre imádságainkban, és kérem azt is, hogy aki teheti, az egy tányérsüteménnyel járuljon hozzá a szeretett vendégségünkhöz, de szeretném hangsúlyozni azt, hogyha valaki nem tud hozni, azért ne maradjon otthon. Hirdetem azt is, hogy ugyancsak egy hét múlva vasárnap Torbágyon, a torbágyi református gyülekezetben pedig házaspári csendes nap lesz. Tegnap este keresett meg telefonon az ottani lelkipásztor. Pálhegyi Ferenc, akit mi már azt hiszem legalábbis sokan jól ismerünk, szolgál közöttük, illetve annak a bibliai házasságkondozó szolgálatnak, ahol Feri bácsi is munkálkodik, egy másik munkatársa érkezik még oda közéjük. Délelőtt is és délután is elhangzik egy-egy előadás, és utána pedig beszélgetés is lesz. A címe ennek a napnak az Empátia a házasságban. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy Isten tisztelet után néhány percre maradjanak még itt. Most is hirdetem azt, hogy még mindig lehet jelentkezni a nyári csendes hetünkre, sőt, bátorítjuk, biztatjuk is a testvéreket, hogy tegyék meg ezt. Július 5-től 11-ig tart ez, és Sopron mellett leszünk, Bremberg bányán. A jelentkezéskor kérjük azt is, hogy 5000 forintot előlegként fizessünk be. Az elmúlt héten meg kellett állnunk Ravatal mellett is. Özvegy Kovács Lászlóné pap Zsuzsannától búcsúztunk, aki 1921. október 12-én Szászfán született, és ezesztendő március 18-án Omázon hunyt el. A mi Urunk adjon vigasztalást, erőt és békességet a megszomorodott civil családtagoknak. Az adakozás lehetőségét említem még, tudjuk, hogy a mi Urunk Istenünk szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 367. énekünket keressük meg, és énekeljük végig ezt a dicséretünket. 367. énekünk így kezdődik: emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Az utolsó, tehát negyedik verszakot majd fennállva énekeljünk.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!